Ez az Életre szóló könyvek, Olá André vagyok, köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. Mai vendégem Soma Mama Gésa, Spitzer Gyöngyi, akivel korábban a saját könyveiről sokat beszélgettem, azokról, amelyeket ő írt, de most arról kérdezem, milyen olvasmányélményei hagytak mély nyomot benne, melyek élete meghatározó könyvei. Egyébként ebben a beszélgetésben szóba kerül majd a február 24-i 808 nő teremtő ereje című eseménye is Somának, de természetesen az olvasáshoz fűződő kapcsolatával kell indulnunk, erről kérdezem őt először.
A meghatározó ebben a páratlan irodalmi műveltségű anyukám, aki valójában színésznő, vagyis inkább előadó művész szeretett volna lenni, de nem volt hozzá elég bátorsága és ambíciója. Nekem ebben ő nagyon nagy tanítom, hogy milyen, amikor valaki tehetséget kap, és ambíciót nem kap hozzá. És a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezt én tudattalanul nagyon hamar felismertem, és én 5 évesen eldöntöttem, hogy színésznő leszek. De utólag már sok-sok önismeret után láttam meg, hogy nem én akartam színésznő lenni, hanem az akkor már a idegösszeroppanásból, a pszichiátriáról egy hónap után kijött, csontsoványjal fogyott anyámmal éreztem annyira együtt, hogyha anyának nem sikerült, én mint a meghosszabbított vágya, majd én helyette megcsinálom. És akkor én eldöntöttem, hogy ahogy megtanulok olvasni, elkezdek készülni, mert hogy egy színésznek jó memóriája kell, hogy legyen. Ezért is mondtam, hogy most, hogy már 58 leszek, és érzem, hogy már nem olyan jó a memóriám, nekem ez nagyon fura és szokatlan, mert ez egy döntés volt. És akkor még azt is tudom, hogy a anyám még nagy dupla ágyán hol ültem, amikor végre minden betűt tudtam első osztály körülbelül második fél évének az elején, és a Vörös Sándor teljes bóbitáját együltömben elolvastam, az nagy dolog egy 6 éves gyerektől, az összes verset, úgyhogy engem az fárasztott, hogy elolvastam, de így gyűrtem magam, én így kicsit így megfeszítve, hogy de Gyöngyi, az egy színésznek jó memóriája kell, hogy legyen, ez a szöveg, ez semmi, gondoltam magamban, így aztán valójában a bóbitával kezdődött az egész, mind a mai napig legalább a felét el tudom fejből mondani, gyerekeimnek is sokat meséltem, megmondtam, megszavaltam, és aztán anyám kezdett ezt szépen bevezetni, és ő csurgatta a kincseket, hát legfőképpen verseket, balladákat, de regényeket is. És akkor még ugye 66-ban születtem Hajdúnánáson, tehát olyan nagyon sok kikapcsolódás, mint az olvasás, nem volt.
A helyi könyvtár? Helyi könyvtár,
igen. Meg az anyám elég komoly könyvtára.
Hogyha a listádat nézem, próbáltam időben elrakni, hogy mely könyvet mikor olvashattad. Vannak itt korszakos könyvek, ugye egyrészt a Merl, a Mesterségem a halál.
Időben is az a legtávolabbi, tehát azt olvastam a legkorábban. És pont amikor vezettem ide, gondolkodtam, hogy hát azért Gyöngyik ennek már mostan 30 éve, hogy olvastad, és mind a mai napig tisztán emlékszem rengeteg részletére, a lényegére, meg azt, hogy mit mart belém. Tehát a Robert Merl Mesterségem a halál már belém rakta azt, tehát az irodalom képes megtanítani, amit később a pszichológiai tanulmányaim vagy a több mint 100 családállítás során megtapasztaltam.
Pontosan tudtad, hogy ez miről szól, mert hogy nagyon nagy hatású a könyv, akkor is, hogyha mondjuk nincs háttérismeret.
Nálunk az apukámnak a zsidó vonala teljes titok volt. Annyira volt titok, hogy anyám egyszer így dühében veszekedtünk, és így azt mondta, hogy különben is nem is így hívnak, nem is ez az igazi nevetek. És akkor mondom, jó, de akkor mi az igazi nevünk? Hát ő azt nem tudja. Kérdem apámtól, erről mi nem beszélünk. Uh-huh. Kérdem nagyanyámat, nagymama, nem, erről Gyöngyik, erről nem beszélünk. És akkor képzeld, 18 éves voltam, amikor a falhoz nyomtam a nagyanyámat, és azt mondtam, mondd meg, hogy mi az eredeti családi nevünk. És akkor nyögtek, ő is Spitzer. Uh-huh. Hát mondom, ezen kellett ennyit szarozni, könyörgöm. Hát a nagypapa szüleit, tehát nagyapám munkatáborba került, az ő szüleit hát elvitték Auschwitzba, dédnagymamám még a vonaton kiugrott, ő volt a bátor, a dédnagypapa ő ott halt meg. Tehát biztos van egy ilyen érintettség is, ráadásul ezzel a titokkal, amit már így utólag, és megint említem a családállítást, oly sok családállítás után láttam, hogy ez generációk láncolatában mit hozott nekünk, a testvéreimnek. Tehát biztos ez is benne volt ebben a mélységben, ahogyan olvastam, vagy ahogy hatott rám, és ahogy mind a mai napig emlékszem erre.
A pszichológia az már ekkor érdekelt, mert ugye ennek a pszichológiai vonala is nagyon érdekes.
Azon Nem túlzok, ha azt mondom, hogy évtizedeket gondolkodtam, hogy hogy tudta Merle azt a zsenialitást elérni, hogy ezzel a háborús bűnössel, akinek a nevéhez a legtöbb zsidó kiírtása kötődik, én annyira azonosuljak, hogy azon kapjam magam, hogy drukkolok, hogy sikerüljön neki.
Amit eltervezett.
És utána kellett megrázni a fejem, Gyöngyi, hol vagy? Minek drukkolsz? Kinek drukkolsz te? Mert annyira együtt éreztem azzal a gyerekkel, aki a gyerekkel, mert végül is egy felnőtt korában is egy sérült gyerekember maradt, aki ugye semmilyen gyöngétséget, szeretetet nem kapott, kivéve a Dajkától, akit amikor észrevette az apja, hogy a Dajka milyen gyöngét vele, azonnal ki is rugott. És hogy a művészettel, még egyszer mondom, el tudta érni ez a zseni azt, amit tényleg annyi belső munka vagy pszichológia révén, hogy végül is mindenki azt teszi, amire képes, és hogy mindenkiben ott van ez a belső gyermek, aki, ha nem lett jól lakatva szeretettel, akkor eltorzul. És a végén, amikor ugye emlékszel az utolsó jelenetek, amikor a börtönben van, és számolja a kockákat a padlón, tehát ilyen csempével van kirakva, hogy nehogy a vonalra lépjen, hogy akkor is még mindig ez a megfelelni akaró, a saját skatujájé és saját nyomorúságos kis börtönébe bezárt, megnyomorított lélek.
Hogyha azt mondtad, hogy ez 30 éve volt, akkor a Castaneda, amit láttam a listádban, arra emlékszem, hogy a 90-es években ez egy kultkönyv volt.
Igen.
Hogy került a kezedbe?
Igen. A Robert Merle könyvet azt a 80-as évek második felében, a Castanedát a 90-es évek első felében kezdtem, tehát nagyon-nagyon éberen nyúltál a sorrendbe valóban. Ez volt a második menet.
Ez a belülről izzó tűz.
Ez a belülről izzó tűzet most emeltem ki, de valójában igazából a Don Juan tanításaival indult nekem is.
És
a Don Juan tanításai nekem olyan kicsit nyögvenyelős volt. Szerintem nem igazán jó a fordítás. De a másik világ kapuja volt az, amire azt mondtam, hogy wow, hogy lehet ebbe a dimenzióba elmenni. És olyan hatással volt rám, hogy képzeld el, hogy 2017-ben a Castaneda könyvek is benne vannak ebben. Lett egy elhívásom, az a harmadik utam volt Mexikóba, és akkor már úgy döntöttem, hogy vagyok olyan bátor, hogy elmegyek San José del Pacificóba, amiről Castaneda is írja, hogy még az ősi tolték indiánok, tehát az aztékok előtti ősi, még a spanyolok előtti ősi indiánok is úgy tartották, hogy ott lakik a gomba szelleme.
Igen, mert ő halucinogén gombákról ír.
Na jó, egy kicsit vezessük be a hallgatókat, hogy mik is a Castaneda könyvek. Carlos Castaneda egyébként egy spanyol származású, de Amerikában élő antropológus, aki kitalálta a 60-as években, hogy majd ő megkeresi az utolsó generációs mexikói sámánok egyikét, és csinál vele egy interjút, hogy a sámánok milyen medicinákkal utaztatták magukat. Hát ahogy ezt Móriczka elképzeli, hogy majd a sámán interjút ad. Tehát az első könyv, a Don Juan tanításai, az arról szól, hogy egyáltalán ez az antropológus hogy találta meg Don Juant, vicces, hogy így hívják. Igen. Ezt a Don Juan Mateót, ezt az indiánt, és egyáltalán hogy engedte a közelébe Don Juan. És akkor a második könyv, a másik világ kapujában, az már arról szól, hogy érdekel téged, hogy hogyan utaztattuk magunkat? Akkor ki fogod próbálni, ugye három anyaggal utaztatták magukat, a mágikus gombákkal, a pejottal és a meszkállal. És akkor Castaneda, mint egy ilyen antropológus, mint egy tudós ember, naplószerűen leírja a tapasztalásait. Tehát ez nem egy szép irodalmi mű, nem is igazán jó szerző, nem is tud igazán jól írni, vagy nem fordítják igazán jól, de hát tehát ez egy naplóból készült könyv.
Te emlékszel, hogy milyen hatást tett rád akkor a 90-es években? Mert akkor voltunk a rendszerváltozás után, ezért ilyen jellegű könyveket
azt
nem olvasott.
Azt éreztem, hogy
az
szabad lelkű vadkanca vagyok, és ki akarok nyújtózni és tágulni, és hogy nagyon kicsi és szűk nekem ez az egész világ. Egy másik bolygó, egy másik nyelv, egy másik dimenzió, amihez képest ez egy nagyon-nagyon felületes és látszatvilág. Tényleg egy színház. És annak is ráadásul egy kosztümös, eléggé kis sekélyes verziója. És akkor a másik világ kapujában után jött az Ixtláni utazás, na hát akkor még tovább fokozódott a Castaneda rajongásom. Az Ixtláni utazás már azzal kezdődik, hogy azt mondja Castanedának a sámán, hogy és innentől kezdve nincs több medicina, mert ez csak arra kellett, hogy kinyissa a kapukat benned, hogy tudd, hogy létezik egy másik világ. És hogy ez a világ, amiben itt vagyunk, ez a 3D-nek nevezett valóságnak, idézőjelbe teszem, nevezett létség, ez csak egy leképződése, egy lenyomata, egy lecsapódása azoknak a nagyobb, tágabb dimenzióknak, amik léteznek, és ezeket meg fogjuk találni már mindenféle ilyen tudattágító nélkül. Az utána való könyv már nem adott olyan sokat, a Mesék az erőről, és aztán így mentem tovább, amíg a belülről izzó tűzhöz el nem jutottam, ami már olyan nyelvezet, tehát ez tényleg a nagyon-nagyon nyitott, nagyon haladó spiriknek ajánlom, mert az eddigi Castaneda könyvek, amiket felsoroltam, ez egy nagyon közérthető ahhoz képest, amilyen a belülről izzó tűz, ahol volt olyan, hogy egy oldalt 4-szer, 5-ször kell elolvasni és visszamenni, hogy mi is van meg, hogy van meg, miről van szó, hogy eltolom a gyűjtő pontomat, mert azért észlelem a világot így, mert mindig ugyanazon a gyűjtő pontba hívod be az energiáim, és ezért van ez az észlelésem, hogy tudjuk jól, hogy most itt nem látunk feltétlenül egyikünk sem, nem tudom, entitásokat, vagy szellemeket, vagy energiahálókat, amin kapcsolódnak egymáshoz emberek, vagy mandalákat, vagy más egyebet, hanem úgy sejtjük, hogy körülbelül hasonló látásunk lehet. Szóval ott aztán végképp azt éreztem, hogy ez, amiben vagyunk, ez egy nagyon nagyon kis sekélyszínház. Szóval roppant tudattágító Castaneda világa, és mind a mai napig nagyon-nagyon-nagyon vonzó, és hogy az a beavatás, amit a belülről izzó tűzben a Don Juan tanítványai végigcsináltak, az elképesztő, az nem más, mint hogy elmennek egy hatalmas sziklához, és mindenkinek le kell ugrania, ez egy iszonyú mély meredély alattad egy árok, és hogyha te zuhanás közben át tudod helyezni ezt a bizonyos gyűjtőpontot, tehát a világból érkező energiákat, meg információkat egy pontba begyűjtöd, ezt át tudod rakni, akkor nem halsz szörnyet, ha nem tudod átrakni, akkor szörnyet halsz, de nyilván előtte ők éveken át gyakorolják, hogy tudnak átlépni egy másik valóságba. Úgyhogy erre nem azt mondom, hogy minden héten, de hogy minden hónapban többször gondolok, az biztos, hogy bírnám azt a csodát józan tudattal, hogy mondjuk megjelennek előtted lények, entitások, meg elkezdesz látni dolgokat. Mm. Például azt, hogy közöttünk milyen energiaszálak, hogy kapcsolódnak. Tehát, hogy ezt mennyire bírnám el, erre edzek mind a mai napig.
Mm. És akkor ezért mentél Mexikóba?
És akkor igen, 2017-ben jött, hogy el kell menned megint Mexikóba, ez már harmadik utam volt, és amikor ott voltam, akkor jött a belső elhívás, tehát teljesen ilyen intuíciószerűen, hogy menjek el ide San José del Pacificóba, és hát gombázzak. A gomba, ami hát úgy mondják Mexikóban, hogy az Isten teste. Még egy kis háttérinfó, a Föld és az ember teljes analógiában van egymással, tehát ugye a Föld bolygón külső rétege 70%-ban víz, a mi testünk 70%-ban víz, a kőzetek a vázrendszerünkkel analóg, a fák a légzőszerveinkkel. Minő véletlen, hogy amikor a rengeteg esőerdő kipusztult, utána jött egy olyan világjárvány, aminek a végén megfulladsz, nem kapsz levegőt. Tehát a fák a légzőszerveink, a méhünk az a termőfölddel analóg, hiszen ha jókor jó időben magot raknak ebbe a földbe, akkor abból lesz az élet, és a föld táplálja az életet, nem a mag táplálja a földet, tehát a nő méhe a tápláló. Mi tápláljuk az összes férfit, akit szexuálisan magunkba engedtünk. Uh-huh. Ez is egyébként az ősi mexikói tudásból jön egy szintén Castaneda tanítványtól, na mindegy, tehát nem csatangolok el vissza. A lényeg az, hogy hát ott én olyan beavatást kaptam, hogy láthattam azt a gomba hatására, hogy a fák fénylő szálakat dobálgatnak egymásnak, és olyan mandalát szőttek, de ilyen távol volt, körülbelül egy 6-8 kilométer távolságban levő hegyeken, széles, nagy spektrumban láttam, ahogy mandalát szőnek a kapcsolódásaikból. Ja igen, és nem fejeztem be az előző analógia sort. A gomba az idegrendszerünkkel analóg. A folyók, a vizek, az érrendszerünkkel. És nekem ez nagyon tudattágító volt, ahogyan az is, hogy láthattam, hogy az ég fátylakra bomlik, és minden mandala. Tehát, hogy azt tudtam, hogy minden mintázat. Mintázatok erdejében élünk. Egyébként egy szép irodalmi regény is egy mintázat. Mm. De látni azt, hogy a létezés tényleg mandalákból és mintázatokból és energiahálókból áll, meg látni azt, hogy tömény fény vagyunk. Tehát, hogy amikor azt éreztem, hogy ezt tudattal nem bírom el, hogy én ezt láthatom, és lehúnytam a szememet, képzeld el, hogy patakokban folyt a könnyem, és olyan vakító fényességet láttam belülről, mintha júliusban a verőfényes déli napban néznél bele, és ki kellett nyitni a szemem, mert azt éreztem, hogy a saját fényemtől megvakulok. És hogy ez nem ilyen spiriduma, hogy mi fény vagyunk, akik beköltöztünk ebbe a sűrű anyagba, a testbe, hanem mi tényleg fény vagyunk. Szóval leginkább a tapasztalás érdekel azóta is, de ezek a mesterek, akik tényleg ilyen tudásokat adnak át, akár mint Castaneda, ezek azért nagyon tudattágítóak.
Arról érdemes lenne talán egy következő alkalommal beszélni, hogy mennyi múlik azon, hogy a hallucinációk vagy a gomba okozta élmény, az hogyan függ össze egyébként annak a személynek a világával, nem? Mert hogy neked ilyen színes a világod, és nyilván...
Igen. Hát hallottam két kabanyával, ilyen kis faházakat hívják ott kabanyának, üvöltve hánytak, tehát nem mindenkinek volt ugyanez ez a megtapasztalása. Egyébként akit érdekel, felmegy az újegyensúly.hu oldalamra, és ott a gombával látni a létcsodáját, ott még nagyon sok más, nem ennyi volt, most nagyon lerövidítettem, tehát sok más tapasztalásom is volt, ott részletesen ezt leírom. Erre mondta egyébként azt Don Juan, hogy nincs halucináció, csak másik látás. Uh-huh. Tehát, hogy amit látsz, az valahol, valamilyen dimenzióban létezik. Lehet, hogy egy kattant, pszichotikus ember idegrendszerének a játéka, de azáltal, hogy ő ezt átéli és látja, már létezik.
Kíváncsi voltam, amikor megkaptam a listádat, kíváncsi voltam, hogy a nőkkel kapcsolatban milyen könyv az, ami fontos lesz.
Nagyon nehéz voltam ötöt, mert igazából pont ezen gondolkodtam, hogy az Elizabeth Davis-t tettem volna be, akinek 4 könyvét olvastam. Jó, hát akkor ez legyen egy plusz. Jó. Mert Elizabeth Davis-nek például a Női Szexualitás című könyvét, mint kispapa bibliát rongyosra forgattam, illetve a női... olyan kamaszok voltak még a gyerekek, ugye most 30-32 évesek, tehát elég régen kezdtem, igen. Uh-huh. Aztán a női életkor, a női lét 13 archetipusa. Uh-huh. Ilyen kurzust is csináltam például, ahol végig vettük 9 hónap alatt, tehát az nem egy ilyen hétvégi kurzus, hanem ez egy 9 hónapos zárt csoportom volt 16 nővel, ahol végig vettük a női életkör különféle stációit, és kifejezetten az Elizabeth Davis neked ez zseniális könyve nyomán. A harmadik könyv, hát azt minden kismamának kötelezővé tenném, az orgazmikus szülés, mert hogy amikor a születés hetem mozgalomban voltam, képzeld, de így adtuk a DVD-t egymásnak azokról a nőkről, akik transzlégzésben orgazmust éltek át szüléskor. Tehát az, ami a Bibliában le van írva, hogy csak fájdalmak fájdalmával fog szülni, ez nem, tehát ez is csak egy hitrendszer. A lényeg az, hogy ez a könyv, az orgazmikus szülés, ez is egy olyan tudattágító könyv azoknak, akik rettegnek a szüléstől, amit még egyszer mondom, minden szülés előtt álló nőnek ajánlok. És hát a változó korról írt még ez már a mi asztalunk, drágám. Elizabeth Davis szintén egy fantasztikus könyvet, hogy mennyi ajándéka van ennek az egyébként hát sok nehézséggel teli időszaknak is.
De én nem ismertem ezt, úgyhogy majd most ezután fogom elolvasni, de azt hiszem, hogy a Ferrante könyvek itt vannak a listában, és igen, azokkal nagyon sokat dolgoztam, és mindegyiket olvastam. Női barátságról és az egymásra utaltságról szól, de más kultúra, egy kicsit más női sorsok, mint ami nekünk ismerős. Szóval, hogy mi fogott meg téged a Brilliáns barátnőmben és a többi részében ennek a sorozatnak?
Hát igen, a Elena Ferrante nápolyi regények könyvét olyan szenvedéllyel faltam, hogy emlékszem, amikor így sorra vettem egymás után, gondolkodnom kellett, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy éjjel 4-3-kor nézem az órát, hogy most jó, ez az utolsó két oldal. Tehát amikor így olvasol valamit. És ebben biztos benne volt az írónőnek a stílusa, könnyedsége, imádom Olaszországot. Mind a mai napig gondolkodom rajta, hogy két laki élet, tehát, hogy én nagyon szívesen mennék Olaszországba, de mivel Hát remélem jövőre, de legkésőbb utána, de szerintem már jövőre nagymama leszek. Ez az egyetlen egy ok, amiért nem oldjuk meg azt, hogy egy kis valami kis kuckót vegyünk ott magunknak, mint ahogyan megcsinálták ezt többen, igen, ismerősök, igen, is, meg barátnőim is. Szóval igen, nagyon szeretem Olaszországot, és Elena Ferrantében az a végtelen, önreflektív bátorság, amiben saját magát is, a gondolatait, a változását is analizálja, annyira női gondolkodás. Annyira női gondolkodás, hogy amikor az első könyvet letettem, odaadtam a férjemnek, mondom, ezt el kell, hogy olvasd. És láttam, hogy 2-3-szor neki durálta magát, és aztán közölte, hogy nekem ez unalmas. Mondom, ez unalmas!
Hát igen, mert mi ismerjük ezt belülről. Furcsa.
Igen, hogy neki ez ilyen locsogó volt. Uh-huh. Én meg azt éreztem, hogy igen, ugyanilyen folyamatokon megyek belül keresztül, ugyanezeket végig pörgetem az agyamban, ugyanígy szétszincálom, elemzem.
Ugye egy kislány korruktól kísérünk, igen, két lányt. Az egyik ez az energikus, ez a bevállalós, a nagyon vagány, és a egyébként nagyon nem
akinek
könnyű
aztán,
életű.
Akinek aztán egy jó kis önsorsontó, igen, nehéz, igen, élete lesz.
Igen, és a másik a kötelességtudó.
A másik a kötelességtudó, a szorgos, a szerény, aki szürkeverébb a háttérben, aki meg befutott író lesz.
Igen, és végülis az ő barátságuk, meg rivalizálásuk, és minden, ami egy női kapcsolatba belefér, az benne van. Ez
és ráadásul én azt éreztem többször, amikor ezt a két lányt így mind a kettővel azonosultam, hogy tehát ők mind bennem vannak.
Igen.
Nyilván eleve mindenki bennünk van, úgy értem, hogy archetipusok vannak bennünk, de én, aki ilyen nagyon tipik ikrek vagyok, tehát én archetipikus ikrek vagyok, tehát én azt éreztem, igen, igen, én ott van ez a vagány, belemenős, nyers, dögös maca is, de ott van ez a kis, akár még introvertáltságig is elmenő, érzékeny, finom, szorgos kislány is.
Uh-huh. És hát azért ezek a regények szólnak a férfi társadalomról is, már mint hogy arról, hogy hogyan határozzák meg ezeknek a nőknek az életét, határozták meg az 50-es évek Nápolyában,
hát
is, és aztán később is ez nem változott. Egyébként jó, hogy mondod, hogy annyira nő, ahogyan ír az Elena Ferrante, mert én vezetem egy könyvemutatót, ahol ezekről a regényekről volt szó, és az volt az egyik fontos kérdés, hogy vajon nő-e vagy férfi az író, mert ugye nem tudjuk, hogy kicsoda.
Egyértelmű, hogy
és,
nő.
És nem. Nekem ez sose jutna eszembe, hogy ezt egy képes egy férfi leírni. És hogy jön a képbe Elizabeth Gilbert? Mert ugye az ízekimák szerelmek, az sok mindenkinek ilyen etalon, de sok mindenkinek a film miatt.
Nekem a film csalódás volt a könyvhöz képest,
aha.
De az ízekimák szerelmekhez képest a lélek botanikája, wow, egy akkora írói bravúr és szintlépés és gazdagság és szépség és sodrás és mélység. Na, ez volt még ilyen könyv, ami a letehetetlen kategória. És egyébként nagyon kevés letehetetlen könyv van. Most is olvasok például egy hát mondta a Gurubi Ági írónő barátnőm, aki a Fantasztikus Szív utcát írta, ajánlotta, a Julia Otsuka, nem tudom, jól ejtem-e ki, Butha a padláson, egy japán írónőnek, most jelent meg nemrég egy rövidke, de nagyon eszenciális könyv azokról a japán nőkről, akik jól átlettek verve, hogy Amerikában a férjek megvásárolják őket. És amikor eljutnak a férjekhez, jönnek rá, hogy ez nem is az van a fotón, ja nem is bankár, hanem földműves, ja nem is házban alszunk, csak egy sufniban, az olban, és nagyon-nagyon kemény könyv, de nem is tudok őszintén 5-6 oldalnál többet olvasni belőle, tehát hogy olvasok jó könyveket, meg sokat olvasok, szóval minden nap olvasok, tehát nekem én azt a lét luxusának tartom, hogy este még egy másik világba beléphetek. Lemegy a nap, és akkor nekem még kezdődik egy külön univerzum. De ilyen könyvet, mint akár a Elena Ferrante könyvek, vagy az Elizabeth Gilbertnek a Lélek botanikája, nem is tudom, hogy mikor olvastam utoljára, ennyire letehetetlenül sodró, és drukkolsz, és napközben gondolkodsz, hogy vajon sikerül-e ennek a nőnek párkapcsolatot létesítenie, mennyire tud kitörni.
Ez egy útkereső könyv? Egyébként ez a Lélek botanikája?
Útkereső, a nőiségben való kiteljesedés, tehát hogy bennem ezeket a kérdéseket hozza föl, hogy vajon az, hogy egy nő egy adott életében, egy adott útján, inkarnációjában, mindegy, hogy mondom, meddig tudja kinyitni a legyezőjét, tehát a létben való kiteljesedést, az mennyire sorsszerű, mennyire determinált, vagy mennyire szabad akarat függvénye, ez számomra mindig óriási kérdés, és valójában az egyik legjobban, bevallom, ez a téma foglalkoztat, hogy tényleg hol van az a pont, ahol valóban van szabad akaratunk, vagy pedig nagyon-nagyon be vagyunk zárva a sorsunkba, és azt gondolom, hogy most eleve egy olyan időzónában vagyunk, én úgy hívom azokat, akik már elkezdtek ébredezni, vagy felébredni, és nem csak rutinszerűen, és az elvárásoknak megfelelően, nem tudom, így alvó gyermekemberként sodortatva élik az életüket, hogy hitgeneráció. Tehát mi vagyunk a hitgeneráció, akik hagyunk magunk mögött egy régi világot, lejárt hitrendszerekkel, lehúzó érzésekkel, a patriarchális kornak rengeteg maradványával, ami még dörömből és ami még itt van, és elindultunk egy másik világba, de az még jóval odébb van, tehát még csak a hídon megyünk át. Tehát még hídverők sem vagyunk, mi a hídon haladunk, és megyünk az ismeretlenbe, szűz hóba taposunk, mi vagyunk az első fecskék, akik olyan életet rakhatunk magunk elé, amire még mintánk sem volt. Tehát én nagyon gondolkodtam például sokat azon, meg hát kérdeztem az anyámat, apám már meghalt, de az ő családját is, hogy volt egyáltalán sikeres vállalkozó nő generációkra visszamenve itt a családban. Nem. Volt-e olyan, aki egyszerre tudott önmegvalósítani, anya lenni, élvezni a szexualitását, de még hírből sem, semmilyen rokon, ismerős, tehát minta nélkül kell elindulnunk, hogy napról napra egyre inkább a saját életünket éljük. Én egyébként ezért csinálom a 808 nő teremtő ereje rendezvényemet, meg tulajdonképpen mindent, a női táborokat, meg elvonulásokat, meg a transzgenerációs oldásokat, meg mindent, mert azt érzem, hogy most kaptunk egy olyan esélyt és lehetőséget, hogy tényleg felismerjük és lerakjuk, ami nem a miénk, ami nem segít, amit nem akarunk már cipelni. Nem véletlen, hogy ugye tavaly előtt a három legtöbbet eladott könyvben pont az Orvos Tóth Noémi örökölt sorsa volt benne. Tehát azt jelenti, hogy a gondolkodó emberek ilyen szinten igénylik azt, hogy elgondolkodjunk azon, hogy tényleg mi az enyém? Hol kezdődik az én életem? Kinek a sorsát viszem? Kinek a programját futtatom akaratlanul még mindig magamban? És az Elizabeth Gilbert könyve is egy csomó ilyet fölhoz bennem, hogy meddig tud ez a nő nyújtózni, vagy pedig be kell szükítenie magát a végén már a mohákra, a végén már a legkisebb ilyen mikrofele megy el, mert nem tud a nagyban, ha kinyit, nem találja azt a gazdagságot, azt a teljességet. És akkor elkezd beszűkíteni, ja, akkor álljunk a távcső másik végére, és akkor nézzük meg, hogy akkor a piciben, ebben a kis mikrovilágban hogyan jelenik meg a teljesség, ha makroban nincs ott még az esélyese.
Végülis a beszélgetésünknek az egyik apropója azon túl, hogy már régóta kíváncsi vagyok, hogy mit olvasol, az egyik apropója ez a februári rendezvény, és azon gondolkodom, hogy abban is segítesz ezeknek a nőknek, akik ott együtt lesznek veled, hogy tudjanak változtatni? Mert a felismerés az egy dolog, ugye változtatni, következetesen menni egy úton, és elhinni, hogy ez sikerülhet, szerintem ennek a generációnak egyébként pokoli nehéz, nem?
A 885 teremtőre rendezvényem mágikus alapokra lesz rakva, és innen megint ugrok egyet az ősi, már nem csak mexikói, hanem azt mondanám a közép- és latin-amerikai sámáni tudáshoz, akik azt mondják, ugye, hogy négy szinten létezünk, a kígyó ugye a fizikai sík, tehát itt semmilyen változás nem indul el. Tehát a tudat szintjén, ahol most mi beszélgetünk, hogy eldöntjük, hogy na akkor nem tudom, lefogyunk, vagy jól alszunk, vagy nem szenvedünk többet. Hát ez, érted, ha ez ilyen könnyű lenne, akkor mindenki gazdag, kielégült és vékony lenne. De tehát, hogy ez semmi. És akkor már a következő sík az a Jaguár, ahol az elme szintjén vagyunk. Itt még mindig nem tud elindulni komoly változás, tehát az nagyszerű, hogy célkitűzéseket lehet tenni, tehát szándékot már be lehet lőni, el lehet határozni, hogy merre az arra. Erre jó már a Jaguár szintje. A Kolibrina, ott már történések vannak, mert ott már az érzelmekkel dolgozik az ember, és amikor már mélyen átélsz dolgokat, és ezek az érzések aztán terel vannak, és le tudsz menni a tudattalamba, tehát én transz technikákkal is dolgozom, és épp ezért van, ahogy most már képzeld, most számoltuk össze, hogy 109 önkéntes, ebből több mint 60 tértartó, akik több mint 3 hétig programozzák a teret. Tehát megadott gyakorlatsor menti, mert ennyi embert, tehát körülbelül 900-an leszünk önkéntesekkel együtt, megtartani úgy, hogy lesznek orvosok, pszichiáter, tehát hogy teljes felkészült csapat, ahogy az előző alkalommal, bár az előzőnél idézőben csak 640 nő volt, de ennyi embert egyszerre transzoltatni, tehát elvinni a kolibri szintjére, ahol mélyen átélsz érzéseket, és abból fölemelni, hát ez egy nagyon izgalmas dolog, én teljesen ebben élek most már hónapok óta. Múlt héten számoltuk össze a két rendezvény szervezőmmel, hogy képzeld el, hogy múlt héten átlépte a szeptember óta ebben a témában levő e-mail váltásunk az 500-at. Tehát több mint 500 e-mail, és a Messenger nem számolom, ahol majdnem ennyi van szintén. Tehát, hogy ez egy iszonyú munka és szenvedély. És akkor a negyedik szint, ugye a SAS szintje, ami már mágikus szint. Tehát az én, aki tényleg úgy is hívom magam, hogy Mozermánia Amália, mert évtizedek óta, tehát minden, ami bejött Magyarországra, tényleg elsőként a kineziológiára rákaptam, elsőként a családállításra, a Theta Healing, a Kahi Healing, a Recall Healing, a holografikus kezelés, most nem sorol, mert erről szól egyébként az öngyógyító könyvem, hogy 20 év, akkor 20 év már azóta eltelt, szintén sok évnek a tényleg ilyen fanatikus gyűjtése, mert az izgatott, hogy mi segít a leginkább, mik a leghatékonyabb eszközök, amikkel tényleg lerakhatom azt, ami nem az enyém, hogy én nem akarom tudattalanul cipelni a, nem tudom, háborúban özvegyen maradt nagyanyámnak a szenvedését, vagy a másikét, akik meg bujdokoltak. Tehát ez nekem ez könyörgöm, én a saját életemet akarom élni. Együtt érzek velük, meghajlok az ősök előtt, de és akkor most még csak a vérvonalat említhetném a lélek útját, mert ugye azzal is hozzuk a csomagot, vagy a saját fogantatásomtól eddig tartó utamat. Szóval, hogy így tényleg szenvedélyesen érdekel az, hogy ez az élet, ez a kis tyúkszaros, olyan hamar elszalad, tehát, hogy kimondani is fura, hogy mindjárt 60 éves vagyok, yes, Samaria, Jason Pepi, úristen, mindjárt 60 vagyok, de hát a új 60 az a régi 50, vagy csak 45, na mindegy, lényegtelen. Szóval, hogy tudnám azt a maradék pár évet, vagy évtizedet, vagy hetet, vagy napot, mert a halál ugye az állandóan itt tolálkodik, nem tudjuk, hogy melyik pillanatban jön. Úgy élni, hogy amikor majd lepereg előttem az életem, akkor azt mondjam, hogy de te jó, jól csináltad. És itt eszembe jut még egy könyv, a ausztrál hospiszos hölgy, aki 30 éven át gyűjtötte életkönyv a címe, igen. Browniver életkönyv. 30 éven át gyűjtötte hospiszosként a halál kapujában álló utolsó gondolatait, és ugye a fő konzekvenciája ennek a 30 éves munkának, hogy a 95-6 akárhány százalék azt mondta a halál kapujában, hogy azt sajnálom, hogy egész életemben valakinek mindig meg akartam felelni. Tehát kvázi nem is merték a saját életüket élni az emberek, nem is merik. Na, tehát visszatérve a 885 teremtő ereje rendezvényre, aminek a fő koncepciója egyébként idén, most egy éve, februárban jött le, mert hogy én tavaly februárban elvonultam 3 hétre a Oroville-be, ez ugye a világ legnagyobb, ilyen egyik legnagyobb spirituális központja Dél-Indiában. Másodjára mentem vissza Dél-Indiában, mert olyan ereje volt a Ramana Maharshi barlangjának, hogy oda-vissza vágytam, és ott jött le ennek a rendezvénynek a fő koncepciója. Tehát ez egy heteken át tartó bőjtben levő meditáció, amit, ahol tényleg csak ezzel foglalkozhattam. Tehát nem voltam telefon, laptop, nem kellett a, nem tudom, világi dolgokkal foglalkozom, hanem ebben elmélyülhettem, és ott jött le ennek a rendezvénynek a fő koncepciója, amit aztán hónapokon át csiszoltam, raktam össze, gondoltam végig, nyilasztam át, oda-vissza, sok, kevés, kivettem, betettem, újra átgondoltam, mit bírunk el, mi az, ami a leghatékonyabb, most mi kell bele, és rájöttem, hogy egy olyan, hát nagyon izgatott vagyok, szerintem olyan csodát raktunk össze, ami eleve műfajában is teljesen új, azt mondanám, hogy zenés gyógyszínház, mert hogy azáltal, hogy a zene, a fénnyel össze van hangolva, ugye ezt színháznak nevezik. Tehát, hogy ha elmegy egy bodyworkre, vagy egy kurzusra, vagy egy önismereti tábor volt, nem lesz zenével összehangolt fény. Ilyet színházban látsz. De ez nem színház, mert ugyanazok az elemek, mint egy táboromban, tehát szertartás, mert azzal indítunk, mert a teret be kell lőni, tehát be kell hívni az elemeket, égi földi segítőket, ki kell mondani a szándékot, le kell magad földelni, fel kell csatlakoznod a lelked forrásához, tehát vannak ilyen alap dolgok, amik egy szertartásban ősidők óta ott vannak, minden korban, minden kultúrában, én a leginkább a magyarhoz, hiszen ezen a földön vagyunk, csatlakozom, és akkor onnantól kezdve meditáció, mantrázás, a fantasztikus zenésztársaimmal, a Szirtes Edina Mókus és Kovács Sára Diznával elvarázsolt zenék, dalok, amiket én írtam erre az alkalomra. És akkor a második részben a 8-asban való transztánc, ami, hát, amit most már nagyon sok emberrel rakok össze, ezt nem egyedül, ezt egyedül nem is tudnám, most másodjára fogjuk próbálni 40 emberrel, mert egyszer már próbáltuk, hogy hogy lehet ezt majd megcsinálni 900-zal, abban a 1760 négyzetméternyi hatalmas sportcsarnok térben, hogy egyszerre mozduljunk, hogy nyilván lesz egy csomó beépített ember, húzó ember, akik tudják, hogy mit csinálnak, hogy fogunk áramlani, hogy fogunk együtt transztáncolni. És utána a bodywork elemektől kezdve a páros gyakorlatokon át, a végén az örömtáncig, az ima, a, hát a teljes egységélmény tényleg, az hihetetlen, elképesztő lesz. Ilyen volt az előző is. Menjünk vissza még az utolsó könyvhöz.
Nekem még a jalom jutott a eszembe. Jalom. Az előbb említetted, már volt szó a pszichológiáról, igen, hogy ez neked, igen, fontos, és volt szó arról, hogy a haldoklók utolsó gondolat, ami, vagy mit sajnálnak. És például a jalom egyik könyvében, amikor a halálról írt, az volt, hogy a kihagyott lehetőséget, az elszalasztott lehetőségeket is nagyon sajnálják, de neked nem ez a könyv van itt, hanem az Amikor Nietzsche sírt, ez is nagyon sok a kedvence. Én a Schopenhauer terápiát szerettem. Jaj, nagyon, hát nekem az volt nagy kedvencem.
Az is isteni, meg a magyar macska állta, meg a terápia ajándékai. De talán azért raktam mégis első helyre az Amikor Nietzsche sírt, annak ellenére, hogy ugye ez nem egy valós, hanem egy kitaláció a történet, hiszen majdnem akár találkozhatott volna Lou Andreas Salome, Freud és Nietzsche, de nem jött össze ez a találkozás. És talán azért is érintett meg, mert képzeld el, hogy nekem az első tulajdonképpen inkarnációs emlékbetörésem 16 évesen volt, amikor Apollinaire életrajzát olvastam. És egyszerűen azt éreztem, hogy hát ez, erre én emlékszem. Én ezt mind megéltem. És aztán a Lou Andreas Salome életéről szóló könyvnél éreztem még ugyanezt, hogy én voltam Salome. Tehát egy korábbi inkarnációban én voltam ez az elképesztő forradalmi nő, aki Freudnak az első, és hát az egyetlen igazán komoly női tanítványa volt, az első pszichoanalitikus, aki Nietzsche múzsája volt, és az Imégyen szól a Zarathustra csodálatos művét, az például a Salome ihlette. Szóval valahogy elképzeltem, hogy még én tényleg nagyon elképzeltem, hogy milyen lett volna, hogyha találkozunk mi akkor.
Még egy kérdésem van, mert nem hagyhatom ki, hiszen korábban mi sokat beszéltünk a könyveidről, amit te írtál, és az előbb mondtad, de lehet, hogy még interjú előtt mondtad, hogy most más típusú könyvet szeretnél írni. Azon gondolkodom, hogy az író emberre hat-e, amit olvas, illetve hogy hogyan hat. Tehát mondjuk ezek közül, a könyvek közül van-e neked olyan, amilyen irányba szívesen mennél, vagy majd mész?
Olyan magasságokig, de még csak a lába ujjáig és nyomáig, mint Robert Mell, soha az, ebben az inkarnációban nem fogok elérni. Sosem mondta, hogy soha, de azért balettáncos se leszek, no. Jalomban lenyűgözőnek tartom, hogy ennyire bátor, ennyire őszinte és ennyire önreflektív, mert azért pszichiáterekre nagyon is a szereptávolság, így is nevezik egyébként ezt a pszichológiában, hogy nagyon jellemző a szereptávolság, és kvázi abból a szerepből szól ki, és nem rakja ki. Magyarországon is tudnék jó néhány ilyen pszichiátert, népszerűt is mondani, aki a megmondó ember szerepét nyomja. És Jalom soha nem megmondó, hanem végtelen alázattal kirakja a saját sarátbaját, uh-huh. és tévedéseit, és emberi létét. És ez például, ez biztos, hogy nagy hatással van rám. Szeretem ezt a vonalat, ez nekem is nagyon ott van. Elena Ferrante-ből ezt a sodró és nagyon nőcisen agyaló dolgot tudnám átvenni. Hát az Elizabeth Gilbertnek ezt a gazdagságát, de úgy, hogy azért egy olyan dramaturgiai ív van bennem, ugyanúgy egyébként a lélek botanikájában ott van az lenyűgöző dramaturgiai ív, ahogy az Ézeki Mák szerelmekben, nem véletlen, hogy szerették a filmre rakni, mert ami ilyen dramaturgiai ívvel van megkomponálva, az egy nagyon hálás falat. Én nagyon szeretem az íveket. Minden az íven múlik. Egyébként azt gondolom, ha elkapsz egy jó ívet, és az lehet egy baráti vacsorának az íve, egy családi kirándulásnak, vagy nyaralásnak, annak is van egy íve, hogy összecsomagolunk, aztán megérkezünk, a között van egy csúcspont, stb. Egy könyvnek, egy színházéjesnek, egy szeretkezésnek, mindennek van egy íve. És azt gondolom, hogy egy ív az olyan, mintha egy mandalának, egy másik dimenzióban levő mandalának lenne egy küllője. És akkor az beránt, és flóba kerülsz tőle. Tehát Elizabeth Gilberttől az ívet, hát Castaneda-tól meg ezt, hogy egyszerűen ő át tud röpíteni egy másik bolygóra. Hogy aztán ezt mindegybe tudom egy gyúrni majd, nem tudom, de a utolsó könyvem, a 12. az a Szakrális új nő, amiben tulajdonképpen összegeztem az eddigi legfontosabb tudásomat. Szakrális új ember is lehetett volna, mert a könyvnek csak egy kis töredéke szól csak nőknek, hiszen együtt leszünk új férfi és új nő. Ebben az új korszakban, mert aki nem látja most, hogy a régi világ gomlik össze, és egy új épül, az konkrétan full vak. Szóval a Szakrális új nő után én már most sosem mondtam, hogy soha, de úgy gondolom, hogy nem szeretnék ilyen önismereti, megmondós, spirituális, pszichológiai könyvet írni, hanem sokkal jobban érdekel a játék és a művészet, illetve hát egy elég nagy potenciál van a naplóimban, mert képzeld, hogy 13 éves korom óta írok mind a mai napig naplót. És az az időszak, amikor leérettségiztem, először 2 évre beköltöztem Debrecenbe, majd 20 évesen, tehát 66-ban születtem, tehát 86-ban, a rendszerváltás előtti iszonyú izgalmas underground időszakban felköltözött a hajdonási kislány Budapestre, és egyből becsöppentem a művészvilág kellős közepébe, és akkor én ott felrobbantam, nem csak én robbantam fel, hanem olyan népszerű voltam, és olyan annyira szerettek, és olyan unikálisnak tartottak, tehát én most úgy szoktam mondani, én egy leegyszerűsödött vidéki háziasszony vagyok ahhoz képest, amilyen vadcsikó voltam fiatalon. És annak az időszaknak az őrülete, a sodrásával, ez szinte minden napjával le van írva, egészen amíg a férjemmel meg nem ismerkedtem. Azt mondanám, hogy ez egy ilyen időszak, és ezt a naplót már több embernek odaadtam, akik szintén látják, hogy ez egy nagy kincses bánya, hogy ezzel mit kezdek, hogy ezt átírom regénybe, mert ugye a neveket ki kell venni felismerhetetlenségig. Tehát, hogy mit kezdek majd ezzel, ez majd, ha lemegy minden, és egy kicsit kiürül a fejem, akkor ki fogom találni, de játszani szeretnék.
Találkozunk akkor, köszönöm, hogyha ez megjelenik. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm.
Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi volt a vendégem az Életre szóló könyvekben. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.